Ben. Tizenkilenc óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Köszöntöm Önöket! Több mint 10 000 igénylésnél tart az energetikai otthonfelújítási program. A programban 2007 előtt épült családi házak energetikai korszerűsítésére lehet pályázni az ország bármely részéből, tette közzé az Energiaügyi Minisztérium friss Facebook bejegyzésében. A tájékoztatás szerint akár 10 millió forint fele részben vissza nem térítendő támogatás kapható. A fejlesztésekbe mindössze néhány 100 000 forint önerővel bele lehet vágni. Mostanáig több mint 10 000 igénylés érkezett be 62 milliárd forintra. A támogatott fejlesztésekkel legalább 30%-os energia megtakarítást kell elérni. A beruházások így jelent csökkentik a háztartások energiafelhasználását. Az energetikai otthonfelújítási program teljes keretösszege 73 milliárd forint, ebből 67 milliárd forint vidéki házak korszerűsítésében hasznosulhat. Kölcsönkérelmet legkésőbb 2027. március végéig lehet benyújtani. Elérhetővé váltak az online rezsistop nyilatkozatok, közölte az MVM. A rendkívül hideg időjárás miatt januárban többet kellett fűteni, a kormány a családok védelme érdekében rezsistopot vezetett be, amely egyszeri 30%-os mennyiségi kedvezményt jelent minden lakossági ügyfélnek a fűtési célú földgáz vagy villamos energiafogyasztásra. Felhívták a figyelmet arra, hogy a kedvezményt gázra érvényesítő ügyfeleknek nincs teendőjük, nem szükséges nyilatkozniuk, számláikban a kedvezmény automatikusan megjelenik. A villamos energiára a rezsistop az ügyfél nyilatkozata alapján vehető igénybe, ha a felhasználó nem földgázzal fűt, vagy a gázfogyasztás helyett az áramfogyasztására szeretné felhasználni a kedvezményt. Nyilatkozni 2026. április 30-áig szükséges, ennek hiányában a villamos energia mennyiségi kedvezményre való jogosultság megszűnik. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai alapján összeállt a toplista, kiderült, mely Szabolcs-Szatmár beregi fürdővárosok vonzották a legtöbb turistát 2025-ben. Bár a vármegye idegenforgalmát továbbra is a belföldi vendégek mozgatják, a települések közötti versenyben akadnak érdekességek a legnépszerűbb termálfürdők között. Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye turisztikai térképén továbbra is a termálfürdővel rendelkező települések játsszák a főszerepet. Jelenleg 20 olyan termálkutat tartanak nyilván, amely gyógyvizet ad. A 2025-ös év vendégészaka számai alapján a vármegyei rangsort toronymagasan a megyeszékhely vezeti. Nyíregyháza és azon belül is kiemelten Sóstó gyógyfürdő 2025-ben összesen 362.752 vendégészakát regisztrált. Ez jelentős növekedés a 2024-es adatokhoz képest, és jól mutatja, hogy a komplex turisztikai kínálat továbbra is mágnesként vonza a látogatókat. A második helyért folytatott versenyben Nyírbátor és Kisvárda fej-fej mellett haladt. Végül Nyírbátor szerezte meg az ezüstérmet, szorosan mögötte pedig Kisvárda zárt 32.743 éjszakával. A lista negyedik helyén a tiszaparti Vásárosnamény, ötödik helyén pedig Máté Szalka végzett, de jó eredményekkel büszkélkedhet Tiszavasvári és Fehérgyarmat is. Február 19-éig lehet jelentkezni a középfokú intézményekbe, közölte az Oktatási Hivatal. Honlapjukon nyilvánosságra hozták a központi írásbeli felvételi vizsgadolgozatok előzetes eredményeinek átlagait és eloszlását, így a felvételizők összehasonlíthatják teljesítményüket, és megalapozottabban dönthetnek arról, hogy mely középfokú iskolákba jelentkezzenek. A középfokú felvételi eljárásban a 9. évfolyamra jelentkezők felvételi lapjait az általános iskolák töltik ki. A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban tovább tanulni szándékozóknak a lapokat egyénileg kell kitölteniük az Oktatási Hivatal honlapján elérhető KIFIR elektronikus adatlap kitöltő rendszer erre létrehozott felületén. Felhívták a figyelmet arra, hogy a kitöltött dokumentumokat február 19-éig kell eljuttatni a továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskolákba és a hivatalba. Kitértek arra is, hogy a program jelentkezési lapokat és tanulói adatlapot állít ki, utóbbin szükséges sorrendbe állítani azon intézményeket, illetve tanulmányi területeket, amelyekre a tanuló jelentkezik. Célszerű több intézményt, illetve tanulmányi területet megjelölni, ám erre vonatkozó előírás, megkötés nincs. A sorrend módosítására az eljárás későbbi szakaszában március 25-e és 27-e között lesz lehetőség. Most van az óvodai jelentkezések időszaka. A szeptemberre, a következő nevelési évre harmadik életévüket betöltő gyerekek szüleinek most kell intézményt választaniuk. A Debreceni Református Kollégium óvodáját mindig sok keresztény család keresi. Elsősorban a református gyülekezetekhez tartozók jelentkezését tudják fogadni, de a szabad férőhelyek függvényében lelkészi ajánlás nélkül is be lehet ide kerülni. A korábbi bővítésnek köszönhetően idén már 6 csoportból kerülnek ki iskoláskorú gyerekek, ezért most több mint 40 új ovist tudnak felvenni. Tájékoztatott Feketéné Kavisánszki Györgyi, a Debreceni Református Kollégium óvodájának intézményvezetője.
Az óvodai jelentkezés, ami a 2026-27-es nevelési évre vonatkozik, az nálunk február 9-én és 10-én megtörtént. Ez volt a fenntartó által kijelölt két nap, amikor fogadtuk a jelentkezési lapokat az intézményben. Hozzáteszem, ez nem ilyen kizárólagos határidő, hiszen ha lehetőségünk van és van férőhelyünk, akkor egész évben fogadjuk az óvodába jelentkező gyerekeket, de mindig van februárban egy kijelölt ideje. Egész magas számmal dolgozunk idén. 2023-ban elindult a 6. óvodai csoportunk, és ezek a gyerekek most értek oda, hogy tanköteles korba lépjenek, és a megszokott létszámunk, hogy egy évben hány gyerek megy el tőlünk általános iskolába, az most úgy megugrott, úgyhogy most 42 új kisgyereket tudunk fogadni. Nyilván előnyt élveznek azok a családok, akik református gyülekezetből jönnek, hiszen a református óvoda aranyfedezetét a református családok adják. Szoktunk kérni református lelkészi ajánlást, de ez nem kizár megközelítőleg olyan 80%, akik gyülekezetből jönnek, és egy 20%, akik hallva az óvoda jó hírét jönnek hozzánk, de nem rendelkeznek gyülekezeti kapcsolattal, és így gondolom én az óvodánknak a missziós küldetését megvalósítani. Nagyon szép példáink vannak, hogy így kerülnek be családok, és jól érzik magukat, és mennek tovább református vonalon.
Regionális határmenti vadvilág monitoring központot adtak át a Debreceni Egyetem mezőgazdaság élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási karán. Ez része annak a Román-Magyar Uniós támogatottságú projektnek, amiben a temesvári Első Mihály Király Élettudományi Egyetem szakembereivel dolgoznak együtt. Összehangoltan vizsgálják a határ két oldalán fekvő térségek vadállományát. A monitorozás és a megőrzés is cél. Részletek Szendrei Lászlótól a KAR természetvédelmi állattani és vadgazdálkodási tanszékének adjunktusától, a projekt szakmai vezetőjétől.
A Debreceni Egyetem természetvédelmi állattani és vadgazdálkodási tanszékén több évtizede folyik különböző állatfajoknak a vizsgálata. Mivel volt hozzá gyakorlatunk, és lehetőség volt a romániai Temesvári Élettudományi Egyetemmel közös Európai Uniós pályázat beadására, úgy gondoltuk, hogy a román határmenti régióban egy ilyen monitorozás, az állatfajoknak a monitorozása leginkább koncentrálva egyébként a vadfajokra, tehát a vadászható vadfajokra, azok állományaira, ez egy nagyon fontos és érzékeny probléma lehet. És ezek az állatfajok a két ország közötti szabályozó törvények és egyéb okok miatt különbözőképpen vannak kezelve, különbözőképpen vannak hasznosítva. Ez önmagában okoz ezeknél az állatfajoknál, vadfajoknál sérülékenységet, és ennek egy bizonyos összehangolása vált szükségessé, és ennek a központnak a felállításával erre mód és lehetőség nyílt. Leginkább azért, mert nem csak itt magyar oldalon, tehát a Debrecen Egyetemen valósul meg ez a központnak a felállítása, hanem a Temesvári Egyetem is ennek a pályázatnak a keretén belül felállít a saját vadvilág monitoring központját, és így gyakorlatilag párhuzamosan közös kutatások, közös metodikák, közös technikákkal történik a vadállománynak a felmérése, és ennek kapcsán esetleg egy közös állománykezelésnek a kidolgozása, megvalósítása.
A kulturális kormányzat Szakcsi Lakatos Béla díj néven új miniszteri középdíjat hozott létre a kiemelkedő jazz előadó művészek díjazására. Jelentette be Facebook oldalán a művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkár. Büszkék vagyunk rá, hogy a kulturális ágazat elismeréseinek sorát bővítve ezáltal egy újabb lépést tehettünk a magyar jazz előadó művészeti szcéna és a műfaj támogatása érdekében, közölte Novák Irén. A díj átadására először 2026. március 15-e alkalmából kerül sor. A jazz területén kivételes teljesítményt nyújtó két művész részére. A jelölések benyújtása a miniszteri középdíjakra történő felterjesztésnek megfelelő módon történhet. A kezdeményezések benyújtásának határideje február 20-a, olvasható a bejegyzésben. Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját Kocák Szilviától hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
A szíveden, és hallom, hogy dobog, a fekhely mellett most is töltve áll a hűsboros pohár. Itt érzem, otthon vagyok. Tudom, hogy bántalak, csak szidlak a semmiért, hiányzik néha egy kis fájdalom, máskor meg nem bírom azt, hogy folyton megkísért. Adj hitet, és elhiszem neked, hogy élni szebben is lehet. Sok okos megved és nevet, de te észre se vedd, csak adj hitet. Komolyabban nem veszed, próbáltam hős lenni és szent, nekem egyik sem ment. Magamon bele nevetnék, játékos vagy, mint egy nagy gyerek. Legdurvább fegyvered a békülésre képesség. Adj hited, és elhiszem neked, hogy élni szebben is lehet. Sok okos megvet és nevet, de te észre sem vedd, csak adj hitet.
Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Köszönöm!
Esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
Olvasom Isten igéjét a János szerinti evangélium 10. részéből, a 31. verstől a 42. versig. Ekkor újra köveket ragadtak a zsidók, hogy megkövezzék őt. Jézus megszólalt, és ezt mondta nekik: sok jó cselekedetet vittem véghez előttetek az én atyám nevében. Ezek közül melyik miatt köveztek meg? A zsidók így feleltek neki: nem jó cselekedetekért kövezünk meg téged, hanem Isten káromlásért, vagyis azért, mert te ember létedre Istenné teszed magad. Jézus így válaszolt: nincs-e megírva a ti törvényetekben, én mondtam, istenek vagytok. Ha istenetnek mondta azokat, akikhez az Isten igéje szólt, márpedig az írást nem lehet érvénytelenné tenni, akkor ti hogyan mondhatjátok rólam, akit az Atya megszentelt és elküldött a világba, hogy káromlást szólok, mert azt mondtam, hogy Isten fia vagyok. Ha nem az én atyám cselekedeteit teszem, ne higgyetek nekem. De ha azokat teszem, akkor ha nekem nem is hinnétek, higgyetek a cselekedeteknek, hogy felismerjétek és tudjátok, az Atya én bennem van, és én az Atyában. Ekkor ismét el akarták fogni, de ő kimenekült a kezük közül. Jézus újra elment a Jordánon túlra, arra a helyre, ahol korábban János keresztelt, és ott maradt. Sokan mentek oda hozzá, és azt mondták, hogy János nem tett ugyan egyetlen csodát sem, de mindaz, amit János őróla mondott, igaz volt. És ott sokan hittek benne. Amen. Sokszor halljuk azt a kijelentést, hogy hiszem, ha látom. Amikor meg akarják kövezni Jézust, az a zsidók problémája, hogy szerintük Isten káromlást követett el, amikor azt mondta, hogy én és az Atya egy vagyunk. Innen látszik, hogy az érdeklődésük csak látszólagos volt, amikor azt kérték Jézustól, hogy fedje fel magát. Valójában nem azért akarták megtudni, hogy kinek mondja magát, hogy utána higgyenek benne, hanem azért, hogy legyen miért megkövezni és eltüntetni őt. Jézus világosan elmondja nekik, hogy cselekedetei alapján már régen hinniük kellene benne, és mégis képtelenek rá. És a mai történet szépen kirajzolja előttünk, hogy a földi valóságban az ember azt akarja elhinni, amit lát. Azonban Isten világában csak az lát, aki hisz. Az Istent nem ismerő ember nem tud elvonatkoztatni az érzékelhető valóságtól. Amit lát, amit hall, amit tapinthatóan érez, azt majd talán elhiszi. Így járt Tamás is a tanítványok közül, akiről Jézus feltámadása után kiderül, hogy még mindig nem tud elvonatkoztatni a fizikailag érzékelhetőtől. Jézus azonban nem ezt várja a követőitől. Neki olyan emberekre van szüksége, akiknek nem minden a látás, a hallás és a tapintás, hiszen ő elsősorban a lelkünket érinti meg. És mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az Emmausi tanítványok története, akik a feltámadást követően találkoznak Jézussal, de nem ismerik fel őt. Végül pedig a következő kérdést teszi fel egyik a másiknak: nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton? És ezen a ponton már tudták. Nem a külalakja, nem az érintése és nem a hangja fette fel őt előttük, hanem az, ahogyan beszélt és amit mondott. Testvéreim, ilyen a valódi, hittel teli látás. A tanítványok egyetlen testi érzékelésükre sem támaszkodhattak, végül mégis felismerték a megváltót. És jelen történetünkben Jézusnak még ennyi elvárása sincs. Azt mondja ezeknek az embereknek, hogy legalább a cselekedeteinek higgyenek, ha már a személyének nem tudnak. Persze hiába mondta, mert így is odébb kellett állnia, hogy ne kövezzék meg, de legalább mi 2026-ban megpróbálhatjuk megérteni, hogy Isten mit akar az embertől. Én hiszem és vallom, testvéreim, hogy Isten jelenlétét igenis minden helyzetben érzékelni lehet. Nem kell ilyenekkel dobálóznunk, hogy hú, most érzem, mennyire itt van a Szentlélek és hasonlók. Nem kell minden egyes élethelyzetünkben arra törekednünk, hogy éppen most hogyan tudnék megbizonyosodni Isten jelenlétéről, és hogyan tudnám bebizonyítani azt, hanem elég tudnunk azt, amit Jézus ígért. Veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Keresztényekként tudhatjuk, hogy Isten mindenütt jelen van. Nem kell folyamatosan megmutatnia magát ahhoz, hogy tudhassuk. Megmutatta és biztosított is minket a jelenléte felől, amikor egyszülött fiát feláldozta értünk. Hiszen ezt azért tette, hogy a bűnöket, amikkel addig elzártuk magunkat tőle, egyszer s mindenkorra felszámolja, mint a szüntelen kapcsolatban lét akadályát. Aki pedig azt mondja, hogy hiszi, ha látja, annak azt mondom, hogy higgyen végre, hogy lásson. A világ embere lát, hogy higgyen. Isten embere viszont hisz, hogy lásson. Nem mintha nem látott volna eleget a történelem ahhoz, hogy higgyünk, de aki 2026-ban igazán meg akarja látni Isten világát és az ő szeretetét, annak először hinnie kell, hogy elérkezett hozzánk az ő országa. Amen. Imádkozzunk. Szerető atyánk, köszönjük neked, hogy a mai esténket is veled zárhatjuk. Hallhattuk igédet, hallhattuk igéd üzenetét, és újból meggyőződhettünk arról, hogy szeretsz és támogatsz minket. Köszönjük a megváltás csodálatos véghezvitelét. Krisztus nélkül önerőből senki sem kereshetne téged, senki sem szólhatna hozzád, senki sem kapna tőled kegyelmet. Nem érdemeljük meg a kegyelmet, Istenünk. Nem élünk, hanem inkább visszaélünk vele. Pedig bármilyen hosszú a türelmed és nagy a szereteted, helyettünk nem tudod kinyújtani a karjainkat, hogy segítséget kapjunk. Éppen ezért igazi hitet és valódi látást kérünk tőled. Szálljon ránk a te szent lelked, itassa át szívünket, lelkünket, hogy amiket még nem hiszünk, azokról meggyőződhessünk, amiket pedig nem látunk, abban megnyugvásunk legyen. Kérünk, óvj meg minket a kísértésektől és a téveszméktől, és tedd engedelmessé az engedetlen jellemünket. Kérünk, vigyázz mindenkire, aki szenvedésben van, vigyázz mindenkire, akit betegség vagy gyásztól átitatott fájdalom gyötör. Légy ott a háborúban élőkkel, a menekült és a fogságban lévő emberekkel, légy ott mindenkivel. Vigyázd a te szolgáidat, és kérünk, vigyázd azokat is, akik még mit sem tudnak rólad. Jézus Krisztusért kérünk, hogy légy a mi őrizőnk és gondviselünk. Amen.
A fényes nap immár lenyugodott, a föld színe sötétbe maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Mm-hmm. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen fillenem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra.
Gyulai Pál, tanács. Kiket szeretsz, s akik szeretnek, ha megbántanak, ha megsebeznek, ne haragudj rájuk sokáig, de öntsd ki szíved. S ha letörléd a fájdalom kicsordult könnyét, bocsáss meg, hidd enyhedre válik. Ó, egymást hányszor félreértjük, szeretteinket hányszor sértjük, bár szívünk éppen nem akarja. Mi is talán vérzünk a sebben, nekünk is fáj, még élesebben, de büszkeségünk be nem vallja. Ne légy te büszke, légy őszinte, híved legott azzá lesz szinte, oszlik gyanú, megenyhül bánat. Oly váratlan jöhet halálunk, s ha egymástól haraggal válunk, a sírnál késő a bocsánat.
esti mesénk következik. Frak, a macskák réme. Anyószója. Frak, ha ébren volt, akkor macskákra vadászott. Rendszeresen följárt például a padláslépcsőn, és bár nagy szomorúságára csak a fejét tudta a megtágított nyíláson át bedugni, de így is olyan vészjósló morgott, szimatolt, fogvicsorgatva acsarkodott a macskákra, hogy azok rendkívül kényelmetlenül érezték magukat. Ládájukban lapulva várták, hogy véget érjen a félelmetes műsor, és igazából csak akkor lélegeztek föl, akkor mertek nyugodtan járni-kelni a padláslon, padláslépcsőn, ha Frak aludt. Szerencséjükre Frak nagyon szeretett aludni. Ha sütött a nap, a tornácon aludt elnyújtózkodva. Ha beborult vagy széltámadt, olyankor ásítozva bevonult a szobába, és szólt Károly bácsinak, hogy legyen szíves utána vinni a kis virágos szőnyeget. A kis virágos szőnyeg, amelytől napközben el nem maradt volna, estére már nem kellett Frak őméltóságának. Hiába terítette le Károly bácsi az ágy elé, Frak nem feküdt rá, csak melléje ült és szemrehányó tekintettel nézett Károly bácsira. Addig nézett, míg Károly bácsi ki nem olvasta mélabus szeméből a következőket. Kedves gazdám, te éjszakánként ruganyosan, ringó nyoszolyán pihensz, miközben én a kemény padlón. Hát van neked szíved, kedves gazdám, nem kődarab van a te szíved helyén, kedves gazdám. Kődarab volt-e vagy sem, Károly bácsi minden esetre olyan nehéznek érezte ilyenkor a szívét, mintha mázsás szikladarab volna. Nem is jött álom a szemére, hiába feküdt le. És hiába oltotta el a kislámpát, a sötétben is látni vélte Frak szemrehányó fájdalmas pillantását. Egyik este is sokáig hánykolódott álmatlanul. Végre nagy nehezen elaludt, legalábbis úgy rémlett neki, hogy már álmodik. Azt álmodta, hogy Frak szép szelíden oda tette jobb mellső lábát az ágy szélére, az ő ágya szélére. Kisvártatva a bal mellső lábával is oda támaszkodott. Károly bácsi hallotta, egészen közelről hallotta a szuszogását. Egy idő múlva Frak jobb hátsó lába is fölérkezett az ágy szélére, és egyszer csak, micsoda különös álom, Frak mind a négy lábával fent állt az ágyon, majd némi forgolódás után lefeküdt Károly bácsi mellé. Gondolta Károly bácsi álmában, ez mégiscsak sok, még a fejét is ide teszi a párnámra. Rá kellene húznom egy nagyot és lezavarni innen. De ahogy ez már álmában történni szokott az emberrel, Károly bácsi nem húzott rá Frakra, le sem zavarta az ágyról, hanem olyan mélyen elaludt, hogy csak akkor ébredt fel, mikor hasára sütött a nap. És óriási csodálkozására Frak ott aludt mellette. És méghozzá milyen mélyen aludt. Jó ízű szuszogása betöltötte az egész szobát. Hát mégsem álom volt. Hülledezett Károly bácsi, pedig megesküdtem volna rá, hogy csak álmodom. A konyhából edény csörgés, kanalak csilingelése hallatszott, Irma néni reggelihez terített. Mert Irma néni már régen fölkelt, és elragadtatással látta Frakkot Károly bácsi mellett az ágyon feküdni. Úgy kell neki, gondolta magában. Mindig engem csúfolt, hogy én elkényeztetem a macskáimat. Irma néni régen látott ilyen vidáman a reggeli készítéséhez, és alig várta, hogy Károly bácsi megjelenjék. Láttam, jól aludtatok, mondta, és hangjában kár öröm rejtőzött. Károly bácsi sehogyan sem tudta eldönteni, mit szóljon erre. Mondhatta volna, hogy ő álomnak hitte az egészet, de ez a józan nappali fényben kissé ostobá hangzott volna, így csak annyit mondott. Reggeli után pedig azonnal hátra vonult a műhelynek becézett kis fészerbe, és egész álló nap ott kopácsolt, fúrt és faragott. Irma néni oldalát majd kifúrta a kíváncsiság, Károly bácsi vajon mit alkot. Ebédnél óvatosan kérdezősködött is, de csak rövid, elutasító válaszokat kapott. Majd meglátod, aki kíváncsi, hamar megöregszik. Irma néni mosolygott, és a szeme körül a sok apró ráncocska is mind huncutul mosolygott. A macskák a padláson egész nap nem tudtak aludni a kopácsolástól. Szerették volna megszemlélni, hogy Károly bácsi mit barkácsol, de valahányszor kidugták fejüket az ajtó aljába vágott nyíláson, Frak már is rohant fel a padlás lépcsőn. És gumburgum macskát evédelek! Így hát a macskák nem tudtak hova lenni unalmukban. Egerészni éppen egerészhettek volna, hiszen az egerek ott cincogtak körülöttük, ne hiába. Sem Szerénke, sem Lukrécia nem érzett magában hajlandóságot a futkosáshoz, ugrándozáshoz. Délután Irma néni látogatóba ment egy majdnem 100 esztendős nénihez, aki az öregségtől már járni sem tudott, csak kendők és takarók között üldögélt egész nap. Éppen ezért nagyon szerette a látogatókat. Irma nénit is alig akarta elengedni. Hiába késő van, már haza kell mennem, szabadkozott Irma néni. Sietve el is indult, és útközben végig gondolta, milyen ételek vannak a hűtőszekrényben. Körözött, vaj, sonka, cseresznyebe főtt, és egy tálban a délről maradt nyers palacsinta tészta, amit azért tett el, hogy este frissen sült palacsintával kedveskedjék Károly bácsinak. Mikor benyitott a konyhába, Károly bácsi már javában vacsorázott. Éppen a nyers palacsinta tésztánál tartott, azt kanalazgatta savanyú képpel. Milyen furcsa dolgokat főzöm mostanában? Támadt szemrehányóan a belépő Irma nénire. Se só, se édes, teljesen ízetlen. Mert még nyers, mondta Irma néni mélyen sóhajtva. Aj, mindjárt megsütöm palacsintának is, akkor lesz íze. Bosszúsan látott munkához. Károly bácsi a nyers tésztának több, mint a felét bekebelezte már, s a maradékból bizony édeskevés palacsintára futotta. Pedig a palacsintát Lukrécia is nagyon szerette, Szerénkéről nem is szólva. Hát még Frak, élt, halt a frissen sült palacsintáért. Az ám, hol van Frak? Bent fekszik, válaszolt Károly bácsi, és ábrázatát derűs mosoly ragyogta be. Irma néni nem értette, minek örül úgy Károly bácsi, és azt sem értette, miért nem jön Frak palacsintát kunyerálni. Máskor Irma néni alig tudta távol tartani a forró serpenyőtől. Mindezekre a rejtélyekre csak később, vacsora után derült fény, mikor Irma néni bement a szobában megágyazni. Károly bácsi ágya mellett egy kisebb ágy állott, azon hevert Frak végtelenül elégedetten. Hát ez meg mi? Ámult el Irma néni. Károly bácsi büszkén világosította fel. Ez Frak nyoszójája. Ó, hát ezt kalapáltad egész álló nap. Igazi ágy?
Igazi bizony,
dicsekedett Károly bácsi.
Még habgumi matracot is vettem bele abból a pénzből, amit tüzelőre tettünk félre. Messze van még a tél. Így viszont Fraknak jó, ruganyos helye lett. Nem kell az én ágyamat irigyelnie.
És micsoda rózsás kendővel terítetted le? Tapogatta Irma néni gyanakodva azt a puha, gyapjúszövet kelmét, amelyet Károly bácsi a nem egészen tökéletesre sikerült asztalos munka elleplezése véget festői redőkbe szedve a nyoszajára borított.
Hiszen ez az én lánykori rózsás kendőm, ami akkor volt rajtam, amikor megismerkedtünk.
Na látod,
mondta Károly bácsi elégedetten,
most minden nap gyönyörködhetsz benne.
Igen,
Irma néni már szipogott.
Minden nap. Láthatom, hogy hogyan tapossa egy kutya lábbal az én ifjúkori emlékeimet.
De legalább szem előtt van, többet ér így, mint a szekény alján elásva a lyukas zoknik meg félig fölfejtett régi pulóverek között.
Még sokáig folyt a vita arról, hogy hol van jobb, méltóbb helye egy fiatalkori emléknek. Frakkot ez a vita egyáltalán nem zavarta. Hosszan elnyúlva hevert a sötétkék gyapjúszövet kendőn, amelynek szélét két arasznyi szélességben rózsák és rózsabimbók díszítették. Néha mordult egyet ármában, mert azt álmodta, hogy a macskák fölmerészkedtek az ő csodálatos nyoszójájára.
Álom, álom, édes álom, nyugodj az én szempillámon, míg zárva van a szemem, légy mellettem én, Istenem, ámen.
Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem. Olyan szívet adok nekik, amellyel megismernek engem, hogy én vagyok az Úr. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek, mert teljes szívükkel megtérnek hozzám.
Nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.
Yeah.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Hová is mehetnék? Lábadnál megnyugszom én. Békességet, mely napról napra átjel. Hová is mehetnék? Lábadnál megnyugszom én. Békességet, mely napról napra táplál. Benedékem, és te vagy a segítségem, lábam kimentett mindig a bajból. Mert te vagy a menedékem, és te vagy a segítségem, lábam kimentett mindig a bajból. Hová is mehetnék? Hová is mehetnék? Mely napról napra átjár. Hová is mehetnék? Lábadnál megnyugszom én. Békességed, mely napról napra táplál. Mert te vagy a menedékem, és te vagy a segítségem. Lábam kimentett.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Életért.